hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Világsztárok hordják termékeiket, mégis a fennmaradásért küzdenek a pécsi kesztyűgyártók. A Super Bowl halftime showjáig jutott a Pécsi Gloves International terméke, de nem Rihanna volt az első világhírű énekes, akinek kezére szabták a bőrkesztyűt egy magyar manufaktúrában. Mégis mintha csökkenne a termék népszerűsége, mondta el a Pécsi Kesztyű Múzeum tulajdonosa rádiónknak. Marci Gábor hozzátette, jelentős visszaesést tapasztaltak korábban, ami mostanra stagnálásba fordult. Ennek egyik oka, hogy a szocialista idők szerelem márkája mára felaprózódott. 5 cég gyárt jelenleg pécsi kesztyűt. Marci Gáborral beszélgettem. Aki igazából ráirányította most elsősorban a figyelmet arra, hogy valójában mennyire népszerű is a pécsi kesztyű, az Rihanna volt, akinek a fellépés közben a Super Bowl alkalmával pécsi kesztyű volt a kezén, de ahogy beszélgettünk az interjú előtt, említette, hogy nem ő volt az első ilyen fellépő már a Super Bowlon, Lady Gaga is pécsi kesztyűben állt a színpadra korábban. Ha jól tudom, Rihanna kesztyűjét a Pécsi Gloves International gyártotta, és itt rögtön adja is magát a kérdés, hogy valójában hány pécsi kesztyűt gyártó cég létezik. Sokan azt gondolom, hogy összekeverik, és nem világos, hogy ez nem egy céghez tartozik, hanem több gyártó is jelen van itt, akik pécsi kesztyűt gyártanak. Hogy néz ez most ki, hogy lehetne őket széttagolni?
Valóban ez kemény dió elmagyarázni az embereknek, hogy a pécsi kesztyű az ugye önmagában létezik, de sokfelé aprózódott. Mindegyikünkben ugye él az a régi reklámdal, hogy ez mind-mind pécsi kesztyű. Ez most is igaz, hogy ez mind-mind pécsi kesztyű, csak akkor egy cégé volt az egész. És amikor az a nagy szeretett cég, az a szocialista óriás cég az utolsó agóniáját szenvedte, akkor rengeteg embert kirúgott. És azok az emberek, akik képesek voltak csapatot összeszedni és munkával ellátni a több ezer állástalan kesztyűst, azok cégeket alapítottak. Ez úgy nézett ki a 90-es évek második felében, hogy 29 kesztyűgyár volt az országban, és abból 27 volt Pécsett. Izgalmas időszak volt ez.
Jelen pillanatban hány kesztyűgyár van Pécsett?
Most 5 családi vállalkozás gyárt pécsi kesztyűt.
És ezek a versenytársak valamilyen szakmai összefogással bírnak jelenleg? Van közöttük bármilyen együttműködés, akár ennek a már régi klasszikus márkának az ápolása összeköti-e őket valamilyen formában?
A 150 éves pécsi kesztyű évfordulón volt egy nagy fellendülés ennek az összefogásnak, egy klasztert alapítottunk, ami most tetsz halottá vált, mert nagyon nehéz. Tehát mi csont konkurensei vagyunk egymásnak. Tehát úgy mondhatnám az összefogást, hogy egymás torkát fogva figyeljük egymást, de kesztyűs kézzel, de azt is mondhatom biztos azért, hogy ne maradjon új lenyomat. Tehát nagyon nehéz az összefogást úgy megtalálni, hogy a piacnak minden egyes momentumában mi 100%-ig egymással versenyzünk. Tehát ez egy kicsit határeset, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Sokat gondolkozom rajta, és lehet, hogy majd találok megoldást, és kíváncsian várok, hogy hogyan fog kisülni, de ez még a jövő zenéje, erről majd máskor beszélhetünk.
Azt gondolom a magyarok számára az nem kérdés, hogy a pécsi kesztyű jut eszükbe, hogyha mondjuk minőségi kesztyűről kérdezzük őket. Valószínűleg ez az első márka, amit legtöbben mondanának. Hogyan irányulhatott most nemzetközi figyelem, úgymond, erre a márkára? Számomra ez teljesen ködös. Ezzel a hírrel találkoztam, hogy egy világszínvonalú fellépésen ez lehet egy ruhadarab. Hogyan jutott el oda, ennek az útjáról esetleg van-e információja?
Annyit el tudok mondani, hogy szerencsére van olyan partnercég. Ugye mi nálunk nem csak a Pécsi Kesztyű Múzeumban, hanem a Pécsi Kesztyű Márka volt is, ahol mind az 5 gyártónak árulom a termékeit, tehát együttműködésben vagyunk. És az egyik partnerünknek van olyan amerikai kapcsolata, aki bejutott ezekhez a hírességekhez. Tehát nem csak az ilyen sztár fellépők a zenészekhez, hanem hollywoodi stúdiókba is, tehát rengeteg filmben is lehet látni pécsi kesztyűt. Az a lényeg, hogy minden alkalommal valamilyen kampány lehet Magyarországon erre rávezetni. És ez remek dolog, hogy ebből egy magyar média hullám keletkezik, ami segít bennünket abban, hogy a magyar piacon a pécsi kesztyű fenntartsa a maga hírnevét.
Tudnak növekedni ezek a cégek, például ez a konkrétan 5 pécsi gyártó, milyen népszerűségnek örvend?
ha őszintén mondom, igazándiból nem tudunk ezzel dicsekedni. Tehát inkább folyamatos visszaszorulásban van a helyzetünk, de az utóbbi időben már stagnálódott. Tehát a visszaesés az igen jelentős volt. Tehát a nagy pécsi kesztyűgyárban 4450 ember dolgozott. Most, hogyha 450 ember dolgozik az összes pécsi cégnél, akkor lehet, hogy túlőttem a valós helyzetem. Tehát látszik, hogy nem igazán előnyös az, amikor konkurensek gyilkolják egymást. Tehát eléggé öngyilkos módon volt ez a versenyhelyzeti Pécset. Viszont azt elmondhatom, hogy a világon egyedülálló dolog az, hogy egy ilyen kis területen, egy földrajzi környezetben ennyi kézművesztég ugyanarra a piacra dolgozik, és ugyanazzal a módszer, ugyanazzal a kiváló termékeket tudja nyújtani. Erre is büszkék lehetünk.
Mi lehet ennek a piac szűkülésnek, vagy népszerűség csökkenésnek, most kérdéses, hogy fogalmazunk, de hogy ennek mi lehet az oka, esetleg a kínai olcsóbb versenytársak, vagy esetleg a Covid miatt jött egy olyan csökkenés, amiből még nem láboltak ki, hogy látják ez, mivel indokolható?
Hát ez izgalmas kérdés, én közgazdász vagyok, úgyhogy én ezzel sokat foglalkoztam, hogy vajon hogy lett volna másképp. Amikor az állami kesztyűgyár összeomlott, akkor ugye rengeteg új lehetőség tárult föl, de azok a cégek, az a 27 kesztyűgyár, az annyira versenyzett egymással, hogy pár éven belül leharmadolta az akkori bérmunkadíjakat. Nem voltunk elég képzettek, úgymond versenyszituációt kezelni. Azok az osztrák partnerek például, akik idejöttek, hogy Pécset szeretnének kesztyűgyártatni, azok sokkal ügyesebbek voltak abban, hogy minket szembeállítsanak, és a lehető legolcsóbban szerezzék meg a termékeinket. Nem volt arra módszerünk, hogy ennek megállt tudjunk parancsolni, és ez eléggé súlyos lett. Pécsett a bányászok után ott volt közvetlen második sorban a pécsi kesztyűsnek a szakmai renoméja. És mi 10 év alatt ezt le tudtuk vinni teljesen a munkaerőpiac aljára. Erre kényszerültünk. Nekünk nem voltak olyan jogi eszközeink, amivel mi az együttműködéssel szembe tudtunk volna menni azokkal a piaci helyzetekkel, ami eredményt hozhatott volna. Gondolok például itt az árkarteles problémára.
Beszélgetésünk előtt beszéltem két ismerősömmel is, akiknek van pécsi kesztyűjük. Ezt konkrétan ők sem tudták megmondani, hogy pontosan melyik cégtől vásárolták, de nagyjából összeg tekintetében ugyanannyit mondtak, hogy mennyiért vásárolták. Ilyen 22 000 forint környékén volt. Mondjuk ebből mekkora haszonkulcsa van a cégeknek, illetve ez mennyire általános árazás, amit nekem itt sikerült összegyűjtenem?
Ez a 22 000 forint, ez most az idei szezon végével záruló átlag ár lehet, tehát most fog változni sajnálatos módon, mint mindennek az ára itt is egy jelentős változás lesz. Ez egy teljesen általános és elfogadott szinté vált most a pécsi kesztyűben. Az, hogy nem tudják, hogy kinek a kesztyűjét hordják, jó esetben benne van egy márka címke. Rossz esetben Budapesten például a villamos megállóban mindig úgy lehet kesztyűt venni, hogy itt a pécsi kesztyű, miért nincs benne címke. Ja, mert ez nem olyan, már Pécset nem gyártanak kesztyűt, akkor elkezdenek magyarázkodni. Tehát nagyon sok olyan kesztyű is van a piacon, ami pécsi kesztyűként árulja magát, de nem az.
Van egyébként védjegy a pécsi kesztyűn?
A pécsi kesztyű klaszternek van védett védjegye, és egy hologramos címkével is megjelenítjük ezt a márkát, és ez egyfajta biztonságot is jelent, de nem ez a fő ismertető jele. Nem a hologramos címkére ugranak rá az emberek, hanem a pécsi kesztyű szókapcsolatra. Én bárkivel találkozok az utcán, és megdicsérem a kesztyűjét, mindegyiknek az a véleménye, hogy ő pécsi kesztyűt hord. Még annak is, akinek én látom 5 méterről, hogy nem az.
Tehát akkor nem elég tudatosak a vásárlók. Ezzel ellen tudnak bármivel védekezni? Például jogi segítséget ebben nem tudnának a klaszter szintjén kapni? Tehát, hogy a hamisítványok ellen lehet bárhogy küzdeni?
Hát elég nehéz, nem? Viszont például ez a rádióműsor is segít abban, hogy ezt az információt eljuttassuk ahhoz, akik erre fogékonyak.
Még a beszélgetés elején említette az ikonikus pécsi kesztyű reklámot, és legalábbis ami az én fejemben van, ott ugye sportkesztyűben fognak kezet a reklámban, hogy sportkesztyűgyártás, vagy esetleg boxkesztyűgyártás része még a pécsi kesztyűnek, ez létezik-e még Magyarországon?
Képzelj el, hogy nem csak sportkesztyű is volt az Ezmin-Bin pécsi kesztyű kampányban, de valahogy az maradt fent. Tehát a másik, amit én kutatok évek óta, hogy hol van, az sehol nem kerül elő. De még van rá esély, mert nem támadtam fel. Valóban ez mind-mind pécsi kesztyű népszerű reklámfilmje, sportkesztyűket jelenít meg, és elég vicces formában, tehát inkább egy parodikus megjelenítése van a pécsi kesztyűnek, ami az akkori reklámblokkoknak az alapvető tulajdonsága volt. Tehát, hogyha belegondol, hogy a Skála Kópé kibe jár, meg az OTP-be forog az üres ajtó, meg ilyenek, abban az időszakban teljesen elfogadott volt, hogy a reklámok valamilyen szórakoztató jellemzővel is rendelkeztek. Visszatérve a kérdésére, rávilág itt arra, hogy mi a pécsi kesztyű erőssége. Tehát a sportkesztyűk és a boxkesztyűk, azok nem a pécsi kesztyűség tudásának a lényegére voltak kiépítve, hanem egy mérnöki munkával annyira pontosan, precízen le lehetett osztani apró feladatokra ezeket a műveleteket, hogy a Távol-Keleten ilyen legószerűen kipattintható emberekkel meg tudták csinálni, és sokkal jobban, mint a pécsi kesztyűsök. Azért, mert a pécsi kesztyűsök készségszinten egész másra vannak beállva. Tehát, hogyha én egy kesztyűszavászomnak bármilyen paramétert adok, hogy mire figyeljen, akkor biztos, hogy rosszabb kesztyű készül, mintha nem szólok semmit, mert mielőtt ollóhoz nyúl, legalább 20 paramétert végigfuttat a fején, hogy ez a bőr hogyan lesz a legjobb kesztyűben. Az ő fejükben, az ő kezükben olyan 160 éves tudás van beraktározva, amit szinte lehetetlen kibányászni és elemezni.
Hogy látja, mennyiben tudja a jövőben akár megőrizni az egyediségét, akár ezt a kézműves jellegét, azt gondolom ebben nagyon erős a márka. Milyen jövőt jósol neki, akár a magyar, akár a nemzetközi piacon?
Hát a magyar piacon abszolút szeretett márka vagyunk, tehát itt csak el kellene jutnunk mindenkihez, hogy örömmel fogadjanak minket. A nemzetközi piacon, hogyha rákeres most a Rihanna kesztyűjére és angol oldalakon, akkor sehol nem jön föl, hogy pécsi kesztyű. Tehát ez magyar hír, magyaroknak szól. Tehát ott különböző tervezőket említenek, hogy kinek a munkáiban jelent meg a Rihanna, és nem arról szól, hogy Pécset gyártották a kesztyűt. Ami viszont a legizgalmasabb számomra, hogy ez a Super Bowl Halftime Show, ez a világ legjobban menedzselt, és a világ legértékesebb, és a világ legnézettebb sportesemények szünetében a pécsi kesztyű megjelenhet a színpadon, az azt jelenti, hogy a világ legjobb showjában ott van a világ legjobb kesztyűje.
Az elmúlt percekben a Pécsi Kesztyű Múzeum tulajdonosával, Marci Gáborral beszélgettem.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Története legerősebb induló negyedévéről számolt be a Siemens. A világ egyik legnagyobb technológiai cége 18 milliárd euró feletti árbevételt ért el, ami 8%-os emelkedést jelent egy nehéz makrogazdasági helyzetben. A német koncern ipari digitalizáció és az okos infrastruktúrák terén kimagaslóan teljesített, ezeknek is köszönhetően a müncheni székhelyű vállalat megemelte az év egészére vonatkozó előrejelzését. A részletekről Jeránek Tamást, a Siemens ZRT vezérigazgatóját Lakatos László kérdezte.
Története legerősebb induló negyedévéről számolt be a Siemens. Ugye ez a negyedév ez októberben kezdődött. Elsősorban minek volt köszönhető ez a jó eredmény? Mert hát a körülmények nem feltétlenül nevezhetők kiválónak.
Igen, nagyon felemás világban élünk, nagyon sok negatívum történik körülöttünk, miközben mi a Siemensnél üzleti oldalról nagyon pozitív élményekkel gazdagodunk és tekintünk előre. Természetesen ez abból adódik, hogy a Siemens portfólió elemei, az ipari digitalizáció, az okos infrastruktúrák nagyon komoly piaci igényel találkozik, és a Siemens jókor jó fejlesztéseket lépett, meg ennek köszönhető, hogy az első negyedévünk, tehát október, november, december, a 23-as gazdasági évünket tekintve kiugró korábban nem látott rekordot ért el. Ezt tulajdonképpen, ha konkrétan szeretnénk nézni, akkor rendelésállományban 22 milliárd, árbevételbe 18 milliárd euróról beszélünk, utóbbi kb. Egy 8%-os emelkedés az előző évi hasonló időszakhoz képest. Tehát nagyon erősen indult, és még egyszer mondom, elsősorban ipari technológiák, energiaelosztás, szoftvermegoldásokra építünk, és ezeknek az előnyeit láttuk.
Mely földrajzi régiókban lehetnek optimisták a folytatás tekintetében?
Ja, a Siemens régóta figyelt arra, hogy próbálja ezt a fajta portfóliót is harmonizálni, jól szétteríteni, és az egyedi hatásoktól mentessé tenni a napi üzleti tevékenységét. Ezért bátran állíthatom, hogy tulajdonképpen régió független, nagyon erős az ázsiai ázsiai fejlődés, ahogy korábban is húzó terület, Észak-Amerika továbbra is nagyon erős, ott is nagyon komoly fejlesztések vannak, és ugye Európába se jött el az a visszaesés, amit itt többen prognosztizáltak, úgyhogy továbbra is nagyon erős az európai piac. Itt talán érdemes megemlíteni, hogy azok a beruházások, amik mondjuk a értéklánc, a beszállítói lánc kockázat kapcsán felértékelődtek, ezek erősödnek, tehát hogy hoznak vissza beruházásokat Európába, vagy már új beruházásokat, nem Ázsiába visznek a befektetők, hanem itt Európába építik föl, pont azért, hogy a ellátási látsz kockázatot csökkentsék.
Ezek szerint ez azt jelenteti, hogy annak ellenére, hogy a kínai zero covid politika enyhült, Európa most jobban fog nőni az önök üzletében, vagy azért Kína az annyira hatalmas, meg egész Ázsia akkora piac, hogy nem fog ilyen irányba eltolódni?
Nem, semmiképpen nem fog eltolódni, nem látjuk ezt a különbséget, hiszen minden területnek megvan a sajátossága. Ahogy említettem, Európába próbálják ezt a beszállítói kockázatot csökkenteni, és ez egy hajtóerő, míg Kínában továbbra is van bőven tere az ipari új technológiának, a digitalizáció, a zöldmezős beruházásoknak, egész egyszerűen a földrajzi kitettség, a nagysága, az emberek számossága miatt óriási lehetőségek vannak, és ez továbbra is párhuzamosan, akár az amerikai földrészt nézzük, akár Európát hasonlóan fog mozogni. Ugye azok a tendenciák, amit a Siemens már korábban kiemelt, legyen ez az urbanizáció, a klímaváltozás, a demográfiai változások, ezek a hajtóerők, és ezek mindenhol megtalálhatók, ezek a megatrendek, amikhez mi azt gondolom nagyon hatékonyan tudtunk alkalmazkodni, és erre építve tudjuk azokat a fejlesztéseket megvalósítani, ami akár egy karbonsemlegesség, vagy a széndioxid kibocsátás kapcsán most sláger témák. Van egy szigrén alkalmazásunk, amivel egy termék teljes élettartama alatt a széndioxid hatását ki tudjuk mutatni. Nyilván ennek az üzleti hatása talán még nem akkora, de egyre fontosabb a felhasználóinknak, a fogyasztóinknak, a vásárlóknak, hogy milyen termék és az milyen hatással van a földbolygónkra. Azt gondolom, ennek majd később sokkal nagyobb üzleti hatása lesz, mint most, de ez egy nagyon jó irány.
Na és akkor beszéljünk egy picit a hazai leányvállalatról, már csak azért is, mert ugye ezért ön felel személyesen. Tehát itt valószínűleg sokkal több mindenre van ráhatása is, meg sokkal több mindent ismer is. A magyar leányvállalat hogyan teljesített, és itt mik voltak a legjobb területek, vagy mi volt, ami igazán húzó ágnak tekinthető?
Mindig fontos elmondani, hogy bármennyire is szeretnénk így Magyarországot külön kezelni, azért mi egy nagyon komoly vérkeringés, egy európai központú vérkeringésben vagyunk benne. Nagyon erős az európai hatás, most ugye az ázsiai befektetőkkel ez tovább fokozódik, ami egy nagyon jó dolog, tehát nagyon jókor, nagyon jó helyen van az ország, de nyilván ezeknek a külföldi döntéseknek a következményeire tudunk leginkább építeni. Ez azt jelenti, hogy az első negyed évben egy tavalyi nagyon erős rekordévünk után további erősödést látunk. Rendelésállományban nem kevesebb, mint 50%-os emelkedést tudtunk produkálni. Ez elsősorban a zöldmezős beruházásoknak köszönhető, ahol a gyártás technológiába és az energiaelosztásba, épületautomatikába tudunk szerepet vállalni. Ugye itt hosszú előkészítések után tulajdonképpen ezeken beérkező rendelések, ezeken majd most fogunk sokat dolgozni, és most kell is sokat dolgozni. Ennek az árbevétel hatása lehet, hogy évvége felé, de nagy eséllyel sokszor következő évben fog megérkezni. De egy jó hír, mert van egy olyan kosár a kezünkben, amire büszkék lehetünk, amire lehet építeni. Még egyszer mondom, fontos, hogy ez elsősorban zöldmezős beruházásokhoz kapcsolódik. És akkor itt érdemes elmondani, hogy egyfajta kettőséget látunk, tehát az új beruházások mellett megjelenik a felújítás, mi úgy hívjuk retrofit jellegű gépfelújítás, bővítés jellegű technológiai igények, aminek egyrészt a rezsihatás az okozója, vagy a széndioxid kibocsátás, hogy ebbe szeretnének a vállalatok hatékonyságot növelni, vagy karbonsemlegessé válni, és átalakítani gépeket kisebb energiafogyasztású technológiákra váltani. A másik pedig ugye az a fajta ipari digitalizáció, ami a versenyképességük záloga, hogy transzparensebbé tudják tenni a működésüket, hatékonyabban tudjanak gyártani, kevesebb energiabefektetéssel, gyorsabb megoldásokkal, mind hardware és mind szoftver oldalon nagyon komoly fejlesztések vannak. És ugye ez kapcsolódik, ha az energiaolvasztást nézem, a hazai villamos hálózat, azt gondoljuk, hogy most komoly változás előtt áll. Látjuk, hogy mind a rezsii hatás, mind a napenergia, nagyon sok olyan tétel van, ami a technológia fejlődését fogja maga után vonni, és ebben a Siemens nagyon jól áll, és állunk készen, hogy az erőteljes hardware és szoftver fejlesztésekbe tudjuk segíteni mind a hálózatüzemeltetőknek, mind a rendszerirányítóknak.
Akkor ezek szerint az év további részére igencsak optimista előrejelzéseik vannak. Ugye, ha már itt említette a napelemeket, az energiaügyi miniszter azt mondta, hogy minél előbb végre kell hajtani azokat a fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a lakosság újra fel tudjon táplálni a rendszerre. Akkor ebben önöknek nagy lehetőségeik vannak.
Mindenképpen függetlenül attól, hogy napelemekkel így nem foglalkozunk, de azokkal a hálózati eszközökkel, amik azt a villamos energiát, amit mondjuk egy napelem előállít, azt elszállítsuk más fogyasztókhoz, hogy egész rendszereket irányítsunk, és a leghatékonyabban tudjuk elosztani ezt az energiát. Ebben mi abszolút nagy fantáziát látunk, és nagyon fontos megemlíteni, hogy egyébként egy naptár évet tekintve egy első negyedéven, ami ugye nekünk a második gazdasági negyedünk, a felé már túl vagyunk, és majd bátran állíthatom, hogy a beérkezett rendelések és az előttünk álló lehetőségek csak megerősítik ezt az optimizmust, hogy az idei gazdasági évünk szintén nagyon erős lesz. Én bízom benne, hogy rekordév lesz, amire már most nagyon nagy az esély.
Jelenek Tamást, a Siemens ZRT vezérigazgatóját hallották, és ennyi fért a hétvégi Menetrend első órájába. Maradjanak velünk, most következnek a hírek, majd a Trend FM fenntarthatósági magazin műsora következik, zöld pénzügyekkel és zöld hírekkel.
Hétvégi Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.